Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, és beszélgetőtársam Hajnal Éva, akivel arról fogunk beszélni, hogyan tudjuk túlélni ezt a nyarat, és itt nem csupán a hőségről van szó, hanem sok minden másról is, eloszlatva azokat az általam is korábban vallott tévhiteket, miszerint vírusok és mindenfajta betegségek csak télen képzelhetők el, a nyár az teljesen mentes minden ilyenfajta veszélytől. Ez egyáltalán nem így van, és most arra kérem Évát, hogy legyen kedves, és erről mondjon el néhány dolgot, hogy fölkészüljünk, és mindnyájan túléljük ezt a nyarat.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát igen, a nyár kapcsán arra számítottunk, hogy majd a hőségről fogunk beszélgetni, meg a hőbutáról, de az újabb híradásokkal kapcsolatban azt lehet észrevenni, hogy április-május környékén megjelentek azok a hírek, hogy az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO az egy újabb típusú H5N1 típusú madárinfluenzának a terjedésétől tart, mert hogy új variánsok jelentek meg, és egyre növekvő fertőzés szám, valamint az ő aggodalmukat az tölti ki, hogy tartanak attól, hogy emberről emberre terjedő fertőzés lehetősége is fennáll. Ezt egy genfi sajtótájékoztatón mondták el, mivel egyre inkább olyan problematika jelent meg, különösen különben az Egyesült Államokban, hogy a tejiparban dolgozó embereknél is kimutatták a madárinfluenza fertőzést, akik tehenektől, tehát tejadó tehenektől kapták meg a fertőzést, és több tejmintából is kimutatható volt a madárinfluenza újabb variánsának egy-egy töredéke. És hát ugye a kutatók szerint aggasztó az, hogy elég egyértelmű, hogy lesz egy újabb fertőzés, itt inkább már csak az a kérdés, hogy mikor, és hogy milyen fajta. És ugye az egyik aggodalomra adó ok pont ez a madárinfluenza fertőzés, mert ezzel az a probléma, hogy nagyon magas a halálozási aránya. Tehát a madárinfluenzánál 52-60%-os halálozási arányjal számolnak. Eddig ugye nagyrészt ki lehetett küszöbölni úgy, hogy állatról állatra terjedt, tehát elsősorban szárnyasokat fertőzött meg, de ami a hírértékű volt ennél az információnál, az, hogy már átterjedt másféle állatokra is, tehát a szárnyasokról átterjedt tehénre. Volt olyan híradás, amikor például egy macskánál mutatták ki ezeket a vírus töredékeket, a macska is elvesztette az életét, és tavaly január elejétől, tehát 2024 elejétől, 2024 áprilisáig a WHO összesen 889 H5N1-ben megbetegedett embert regisztrált 23 országból. Ebből összesen 463-an haltak meg a betegségtől, tehát amit, hogyha kiszámolunk, akkor kijön az 52%-os halálozási arány, és fontos felderíteni az eddig nem regisztrált eseteket is, tehát gyakorlatilag itt azt próbálják feldolgozni, hogy nehogy megint egy világ járvány törjön ki ebből, mert hogyha ez tovább tud mutálódni, akkor ugye aggasztó lehet az a verzió, amikor emberről emberre terjedhet a fertőzés. És az amerikai hatóságok egyébként eddig egyetlen egy olyan emberről adtak hírt, aki ugye a tejiparban egy tehéntől kaphatta meg a fertőzést. Őnála egyébként úgy írták le az esetet, hogy a szeme vörösödött be, és azonnal karanténba helyezték, és antivirális gyógyszerekkel kezelték, őt azonban sikeresen kezelték. Tehát ezzel szemben Kambodzsában egy 9 éves kisfiúról adtak hírt, aki megfertőződött a madárinfluenzában, tavaly pedig ugyanott 3 halálesetet regisztráltak. És az az érdekes, amikor madárinfluenzáról beszélünk, hogy ez a fajta emberi madárinfluenza fertőzés 1997-ig teljesen ismeretlen volt, és a vírus akkor ütötte először fel a fejét és Hongkongba, akkor is már több ember életét követelte. A szárnyasoknál viszont hatalmas pusztítást végzett, tehát a kiindulási pontja ugye a szárnyasoktól származik, ezért is hívják madárinfluenzának, már több százmillió csirke és kacsa életét követelte, és 2003-ban indult el ez a fertőzés, és először Ázsia szerte tizedelte meg a baromfi állományt, később pedig gyakran hallhattuk a hírekbe, hogy Vietnámba és Tájföldön szedte a legtöbb halálos áldozatot. Hát ez az egyik ilyen hírünk, amit a nyár kapcsán túl kell élni.
Mielőtt tovább mennénk, tudnál nekünk még mondani valamit arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a madárinfluenza, mi okoz, tehát mitől halnak meg? Most gondolom a csirkék mástól, mint az emberek, de az, ami az emberekre vonatkozik, ugye, ami ugye most talán nekünk kicsit fontosabbnak tűnik, hogy mit okoz, tehát mitől hal meg az ember, illetve hogy hogyan lehet-e bárhogyan védekezni ezzel szemben.
Hát itt is légúti betegségként jelentkeznek először a tünetek, illetve ugye láthatjuk az amerikai példán keresztül, hogy van, akinél szembetegséget okoz. Tehát maga a halálos kimenete az sajnos attól van, hogy az immunrendszere az embereknek nem tudja leküzdeni. Tehát itt jóval magasabb a veszélyeztetettek száma, itt nem csak a szervátültetettekről, a kemoterápia alatt lévőkről, vagy a gyerekekről, vagy az idősekről beszélünk, itt bárki veszélyeztetett lehet. Tehát a vírus az nagyon-nagyon megterheli a szervezetet, és hát rendkívüli mértékben halálos mértékű, nyilván ez is ad aggodalomra okot. Egyébként fejlesztettek ki, tehát oltóanyagra már régóta koncentrálnak ezzel kapcsolatban, tehát létezik is oltóanyag az állatok számára, amit könnyen tudnak módosítani, hogy az embereknek is beadható legyen és hatékony legyen. Itt mindenképpen a megelőzés lenne a fontos, tehát addig, amíg állatról emberre terjed, addig izolált esetekről beszélünk. Tehát onnantól, hogy emberről emberre terjedne tovább, onnantól kezdődne a nagyon nagy baj. A hatóságok azért résen vannak, tehát próbálják ezeket a dolgokat kordába tartani. Nyilván a tejiparban, meg a mezőgazdasági munkások között is nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség. Én azt gondolom, hogy a fejlett országokban eleve oktatják őket, meg próbálják arra rávezetni őket, mivel élelmiszerrel foglalkoznak, hogy a gyakori kézmosás rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy itt még több elővigyázatossági rendelkezés fog születni a közeljövőben, mert itt a mutációtól tartanak, hogy ne jöjjön létre egy olyan mutáció, ami könnyen tud terjedni emberről emberre, és ami megtartja ezt a halálozási arányt, hiszen ugye amikor változik a vírus, és egy új mutáns jelenik meg, akkor mindig megjelenik a kérdés, hogy milyen módon fertőz meg embereket, milyen mennyiségben, és hogy van-e valami ellenszer ellene. Nyilván a hatóságokat az is foglalkoztatja, hogy elég sok az oltás szkeptikus ember, tehát ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy korábban, tehát évtizedekkel ezelőtt milyen súlyos betegségeket kellett leküzdeni, hányan haltak meg olyan betegségekben, amit az átoltottsággal le lehetett küzdeni. Mindezek ellenére Amerika és Európa szerte is óriási az oltás szkepticizmus, tehát ez is aggasztja a kutatókat, hogyha egy újabb járvány jelenik meg, hogy az emberek nem együttműködőek, tehát hogy összeesküvés elméletekbe hisznek, nem hajlandók beoltatni magukat, és emiatt tehát nagyon súlyos problémákra számíthatunk.
Igen, hát nem túl biztató, és mivel tudsz még vigasztalni bennünket, tehát hogy a madárinfluenza mellett még milyen veszélyek leselkednek ezen a nyáron az emberekre?
Hát a madár influenzánál is azért említsük azt meg, hogy itt elsősorban a tejipari meg a mezőgazdasági dolgozók vannak leginkább a legnagyobb kockázatnak kitéve, tehát az utcán járó hétköznapi embereket annyira nem veszélyezteti ez a probléma egyelőre, és ez maradjon is így, tehát jó lenne, hogy ennek a víruspandémiás potenciája nem emelkedne meg. Viszont a nyers tejfogyasztásnál itt fontos lehet azt megemlíteni, hogy az emberek kerüljék ennek a fogyasztását, tehát mindenképpen jobb pasztőrözött tejeket fogyasztani, meg hát ugye
az egyes... árnyasok, bocsáss meg, tehát mit tudom, csirkét nagy biztonsággal lehet fogyasztani, egyelőre legalábbis gondolom, amíg, de előfordulhat, hogy mondjuk vigyázni kell arra, hogy milyen húst teszünk, vagy milyen
Hát ezeket a húsokat folyamatosan figyelik, ugye nagyon sok szárnyast leülnek, amikor megjelenik a tesztelésnél a H5N1 vírusnak a jelenléte. Az nagyon fontos, tehát ahogy a tejet pasztőrözik, tehát ugye felhevítik, tehát magas hőmérsékleten kezelik, ugyanígy a főtt hús az nem okoz problémát, mert ugye most megjelent az a problematika is, hogy tehenek is elkaphatják szárnyasoktól, tehát ugye kimutathatóvá vált, hogy állatok között egyik állatfajtáról a másikra terjed, tehát a főtt marha hús az mindenképpen javasolt, tehát a tatárbifszteket nem most kellene fogyasztani szerintem, annak, aki ilyesmire vetemedne, tehát szerintem biztonságosabb most jól átfőzni, átsütni ezeket az ételeket, és mondom, a pasztőrözött tejet jobb előnyben részesíteni. Egyelőre attól nem kell tartani, hogy emberről emberre terjedhet ez a történet, de hát ugye ez bármikor megváltozhat, tehát mindenképpen jobb elővigyázatosnak lenni, és nyilván a mezőgazdaságban meg a tejiparban is arra kérik a legnagyobb kockázatnak kitett dolgozókat, hogy viseljenek védőfelszerelést, és hogy rendszeresen mossák a kezeiket. De ugye itt a nyár, és hát itt van az újabb COVID változat is. Ugye nagyon gyakran azt mondjuk, hogy nyáron a COVID az elmegy szünetre, és ez nagyjából így is van, tehát a nyári időszakban azért nem olyan extrém magasak a COVID fertőzések számai, de nem tűnt még el a COVID. Ugye sokat szelidült, tehát most már inkább náthaszerű tünetekről beszélhetünk, de fontos megemlíteni azt, hogy az Omikronnak a legújabb vírusvariánsa már dominánssá vált nem csak az Egyesült Államokban, hanem a világon mindenhol az eseteknek a harmadáért felelős. Ezt a KP.2-es verziót nevezik egyébként az újabb variánsnak, amit Flirt néven neveztek meg, ami egyébként egy mozaik szó, tehát itt a mással hangzókat olvassák össze, és abból jött ki ez a Flirt mozaik szó, ami az aminosav mutációkra utal, és hát egészen addig lesz ez a neve, amíg nem fog kapni a görög ABC szerint egy új nevet. Egyelőre Flirtnek nevezik ezt az új vírusvariánst. Fontos azt elmondani róla, hogy 2023. januárja és augusztusa között 28 különböző féle omikron variánst azonosítottak például Magyarországon, de a tulajdonságaik azok alig különböztek egymástól, tehát nem mindig követik ezeket az újabb variánsokat, tehát amikor egy-egy ilyen bejelentés van, azok mindig azok a variánsok, amik leginkább elterjednek. Tehát mindig vannak köztes variánsok, amit így zárójelbe téve szóra se érdemesnek tarthatunk, mert hogy olyan nagy különbség nincs egyik meg a másik között, és akkor mindig megjelenik egy olyan variáns, ami egy picit erőteljesebb módon tud fertőzni, vagy valamilyen szempontból idézőjelbe előnyre tesz szert a korábbi variánsokkal szemben, jobban elterjed, és akkor halljuk ezt, hogy elnevezik őket. Tehát most a legutóbbi az a Flirt nevezetű, aminek még nincsen a görög ABC-ből kölcsönzött neve. Nyilván itt felmerül annak a kérdés, hogy az oltások mennyire hatékonyak ez ellen. Tehát az amerikai kutatók végeztek különben ezzel kapcsolatban vizsgálatokat. Ők azt mondják, hogy az, ami aggodalomra ad okot ennél a COVID változatnál, tehát ennél az új variánsnál, az az, hogy a tüskefehérjében egy újabb változás történt, és ez teszi alkalmassá arra a vírus, hogy sokkal könnyebben tudjon bejutni az emberi szervezetbe, és hogy megbetegítse az embert. És ugye azt tudjuk, hogy a tüskefehérje ellen képződnek általában az ellenanyagok, hogyha valakit beoltanak, de valamivel jobban ki tudja kerülni a védelmi rendszert ez a vírus, mint a korábbiak. A wuhani törzs ellen kidolgozott oltóanyagok a flirt esetében csak 60-70%-os védelmet nyújtanak. Az Omikronra kifejlesztett újabb oltás változatok 85-90%-os hatékonyságot mutatnak az új alvariánssal történő megfertőződésnél. Én azt hiszem, hogy itt azért ki kell azt emelni, hogy itt ez nem azt jelenti, hogy valaki nem fogja elkapni a fertőzést, hanem könnyebb lefolyású lesz a betegsége. Ugye a nagy oltás szkepticizmusban rengeteg ember mondta azt, hogy ő nem fogja beoltatni magát, hiszen úgyis megfertőződik. Tehát itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az előbb említett oltások, a korábbi és a későbbi omikron változatok nem abban fognak segíteni, hogy valaki ne fertőződjön meg, hanem abban, hogy ne olyan vészesen legyen beteg a fertőződés során. Tehát, hogy gyorsabb és könnyebb lefolyású betegségen tudjon átesni. Tehát szerintem ezt fontos elmondani. Ugye az oltások kapcsán az emberek elfelejtik azt, hogy egy-egy ilyen COVID-oltás maximum 6 hónapig segít. Tehát ugye az emberek többsége megkapott 1 vagy 2 COVID-oltást, utána leálltak az oltásokkal az emberek. Ez Amerika és Európa szerte is igaz. Tehát...
Igen, hadd kérdezzem meg, bocsáss meg, ehhez kapcsolódóan, hogy érdemes-e még oltatni magunkat, ugyanis ugye azt mindenki tudja, minden oltásnak van valamilyen mellékhatása. A COVID oltásoknak is van. Van, akinek semmi, például nekem van 4, tehát én abszolút oltáspárti, oltás mellett álló, azt támogató ember vagyok, és mélységesen elítélem ezeket az oltás ellenes összeesküvés elméleteket, és a képviselőiket borzasztóan káros tevékenységet folytató embereknek tartom. Tehát így mondom azt, mint teljesen normális emberek, orvosok is mondják, ugye, hogy mindennek van valamilyen mellékhatása. Na most nekem 4 oltásom volt, tehát én 4-szer oltattam be magam a COVID ellen, tehát COVID oltást 4-szer kaptam, soha semmiféle hatást nem érzékeltem, tehát mellékhatást nem érzékeltem. Egyszer elkaptam a COVID-ot, akkor az egy könnyebb lefolyású volt, de volt hozzá gyógyszer is, és az is segített. Na most ennek tudatában kérdezem, hogy most már elég jó gyógyszerek is vannak, maga a vírus nem olyan erős, mint korábban volt, ugyanakkor azért egyes embereknél fönnáll a mellékhatások veszélye is. Ebben az esetben mit mondhatunk, vagy mit tanácsolnak a szakemberek, hogy érdemes-e még a COVID-oltást?
Hát igaziból, ahogy visszatekintünk az elmúlt időszakra, azt lehet nyomon kísérni, hogy a nyári időszak alatt, tehát május és szeptember között az esetszámok nem ugranak ki extrém magasan, tehát általában az iskola kezdés idején várható az, hogy az esetszámok elkezdenek felfutni, és... Én azt gondolom, hogy aki be akarja oltatni magát, menjen el mindenképpen, de lehet, hogy célszerűbb megvárni az augusztus végét. Tehát, hogy a tanévkezdésre, amikor az esetszámok felfutnak, akkor érdemes elkezdeni beoltatniuk az embereknek magukat tömegesen. Nyilván, akik a rizikócsoportba tartoznak, azoknak már szerintem lehet, hogy hamarabb is esetleg érdemes, de érdemes figyelembe venniük azt, hogy ugye 6 hónapos védettséget nyújt egy-egy ilyen oltás. Ugye itt kérdés, hogy az új koronavírus alvariáns szempontjából kiszámít a rizikócsoportba. Hát mindenképpen a 70 év fölötti krónikus betegek, azok, akik onkológiai kezelés alatt állnak, azok, akiknek szervátültetésen estek át, és emiatt az immunrendszerük gyengítve van. Tehát én azt gondolom, hogy a rizikócsoportoknak érdemes elgondolkodnia rajta. és a tanévkezdést követően én azért ajánlanám mindenkinek, mert akármilyen könnyű lefolyású betegséget okoz, azért jobb nem szenvedni ettől a dologtól. Tehát az oltással meg nagyobb az esélyünk arra, hogy viszonylag könnyen pár nap alatt átvészelhető történet legyen. Ugye az, hogy a gyógyszerhez valaki hozzájut, vagy nem, vagy időbe, tehát nyilván a gyógyszernek a szedését akkor kell elkezdeni, amikor még alacsony a vírus szám az ember szervezetébe. Tehát maga a fertőződés is úgy zajlik le, hogy van egy felfutási fázisa, amikor a vírus szám növekszik. Ezek a vírus ellenes készítmények akkor hatékonyak, amikor még nem számottevő a vírus szám valakinél. Tehát ott megakadályozzák azt, hogy a vírus el tudjon szaporodni, és nagyon erőteljes betegséget okozzon.
Igen, na most ezen a nyáron, ezen kívül még mondanak-e újabb vírusokat, amelyekre figyelni kell? Másrészt pedig azt szeretném megkérdezni, hogy ugye itt a klímaváltozás és a globális felmelegedés kapcsán, ugye hát itt Floridában ugye különösen fontos kérdés, itt azért jobban is figyelnek erre az emberek. Szóval van olyan, hogy hőségbetegség, tehát hogy ez a hőségbetegség, amely ugye a szervezetet igénybe vesz, és nagyon súlyos folyamatokat képes elindítani ugye az emberekbe, amit korábban azért főleg Európában, ugye Magyarországon is, ahol mi éltünk, ugye, ott azért ennyire nem ismerték, tehát azért, hogyha volt egy 22 fok, ugye Celsius fok, akkor az kánikula volt, vagy 24, hát az kánikula volt futás a fényes fürdőbe, a strandra, tehát akkor az egy teljes, nem tudom milyen nagy hőség volt. Ma pedig ugye 35-36 fokok is előfordulnak közel a 40-hez, stb. Tehát, hogy ha más egyéb plusz vírusok nincsenek, fontos-e figyelnünk arra a nyár folyamán, vagy így a nyár kezdetén, hogy egészen másképpen kell hozzáállni a hőséghez, mint korábban?
Hát mindenképpen szerintem erről egyébként már egy korábbi adásunkban is beszéltünk. Tehát ugye egyre gyakoribbak a hőségriadók, akkor egyre gyakoribb az, hogy kiszámíthatatlan az időjárás. Tehát ugye itt nem csak a hőhullámokról beszélünk, hanem a hatalmas esőzésekről, hiszen az elmúlt években is számtalan ember vesztette az életét az extrém mértékű esőzésből fakadó károk miatt. Tehát én azt gondolom, hogy most már mindenkinek fel kell erre készülni, ezekre a hirtelen változásokra, az időjárásból fakadó extrémitásra. Biztos vagyok benne, hogy idén-nyáron is nem kevés hőségriadó lesz. Ugye van, ami egy bizonyos hőmérséklet felett elrendelik azt, hogy mindenki számára nyitva legyenek az olyan intézmények, ahol légkondicionáló elérhető, illetve szoktak vizet osztani, tehát hogy az emberek hidratáltak legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy figyelnünk kell magunkra és másokra is, tehát hogy segítenünk kell azokon is, akik nálunk elesettebbek, és nehezebben tudják megoldani azt, hogy megfelelő körülmények között a hőség elől behúzódjanak valahová. Ugye korábban említettük azt is, hogy ezért nagyon fontos az, hogy a városokat újra tervezzék, legyenek növények, amik árnyékot tudnak nyújtani, amik tisztítják a levegőt, és amik csökkentik a hőmérsékletet az ilyen extrém körülmények között. Tehát a vírusok mellett még rengeteg ilyen dolog van, ami aggodalomra ad okot. Tehát a vírusok története az egy külön történet. Egyébként leginkább a madárinfluenzától tartanak, hogy belobban egy újabb, sokkal veszélyesebb világjárvány. Tehát nyilván ezt akarják megelőzni. Ami szerintem jó hír, az, hogy Franciaországban, mondom, oltják ezeket a baromfikat, amiről pillanatok alatt át tudnak térni arra, hogy az emberről emberre terjedést megakadályozzák, tehát ez a fajta oltóanyag már emberre adaptálható verzióban is rövid idő alatt legyártható. Tehát én azt gondolom, hogy az emberiség résen van azután, amit a Covid-dal tapasztaltunk meg. Tehát hála az égnek, azért kutatók igyekeznek felfigyelni minden olyan apró rezzenésre, amire érdemes figyelmet összpontosítaniuk, hogy elkerüljék a nagyobb problémákat. De az időjárási viszontagságokkal szemben sokkal védtelenebbek vagyunk. Tehát ott szerintem nagyon magas a saját felelősségünk is, hogy megfelelően öltözzünk. Az is nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy extrém mértékbe leégjünk, hiszen a nap is úgy tudja károsítani a bőrt. Nem olyan régiben olvastam, hogy mennyire megsokszorozódott az utóbbi években a melanómás rákos bőrmegbetegedések száma. Tehát én azt gondolom, hogy nagy a felelősségünk, tehát önmagunkért is, és azért is, hogy másokra is figyeljünk.
Nagyon érdekes, hogy amikor Magyarországon éltem, és ha elmentünk a Balatonra, ugye, akkor régen ugye a rendszerváltás előtt az NDK-s turistákat szokták ugye kiemelni, tehát ha látott valaki a Balaton környékén valami nagyon fehér embert, akkor mondták, hogy az NDK turista. Most nagyon érdekes itt Floridában, hogy most, ha akár az utcán, vagy a belvárosba járunk, vagy akár a beachen, akkor azt lehet megfigyelni, aki nagyon le van barnulva, nagyon le van égve, és nem a napon dolgozik, bár azok nagyon védik magukat, vagy mondjuk nem arról van szó, hogy horgászik, vagy egy ilyen vízi ember, aki úgy vigyázik, csak nagyon sokat van tényleg a szabad levegőn, és folyamatosan barnul, ugye, de azt lehet látni, az egy másfajta barnulás. De akik úgy ugyan jól, idézőjelbe teszem, hogy jól néznek ki, hogy jól le vannak barnulva, az mind turista. Ha egy kicsit olyan csak olyan normál barna, olyan, majdnem azt mondtam, hogy fehér embert látsz, az a floridai. Tehát, hogy ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy nagyon érdekes, hogy milyen kulturális különbségek vannak, hogy azért azok, akik a dolognak a közelébe vannak, azok úgy, hogy is mondjam, hát jobban figyelnek rá, vagy óvatosabbak, mint azok, akiknek ez egy viszonylag új dolog, és ugye azt hiszem, hogy Európában ez a nagy hőség, és Magyarországon is, bár most már gondolom, én nem voltam most már nem tudom hány éve ott Magyarországon, de gondolom ott is most már hozzászoknak nagyon a meleghez, de azért itt nem véletlen, hogy a Inter Miami meccsein, a Messi meccsein is a fél idő felénél megállnak, és hőségszünetet tartanak. Tehát, hogy arról van szó, hogy az ilyen extrém meleg időjárásban azt lehet észrevenni, hogy nem veszünk észre semmit. Tehát észrevétlenül veszíti el az ember a vizet, dehidratálódik, és észrevétlenül nagyon súlyos betegségek származhatnak, olyan nagyon-nagyon súlyos rosszul létek, de halálesetek is lehetnek, tehát akkor, hogyha nem megyünk bizonyos időközönként árnyékba, hogyha nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű folyadékot, vizet, hogyha folyamatosan állandóan a napon vagyunk, vagy túl nagy a hőség. Tehát én emlékszem rá, hogy még Magyarországon is volt, hogy van védőital, meg védőétel, tehát hogy azoknak, akik bizonyos olyan munkahelyeken dolgoztak, ahol a szabad levegőn tartózkodókénál nagyobb ilyen hőségigénybevételnek vannak kitéve, vagy hasonló, akkor emlékszem, volt egy védőital. A viccesebb barátok azok időnként a kocsmában ugye ezzel szórakoztatták egymást, hogy mondták, hogy most magukhoz veszik a védőitalt. Tehát, hogy ilyen létezik, és ugye érdemes arra figyelni, hogy most már akkor is, hogyha valaki nem a kohó mellett dolgozik, hanem csak egyszerűen sokat van a levegőn, vagy a szabadban dolgozik, vagy nyaral, vagy akármit, akkor gondolnia kell arra, hogy vigyen magával védőitalt. Én emlékszem, egyszer Izraelben voltunk, és azt javasolták, hogy senki ne menjen föl a hegyre védőital nélkül. Tehát, hogy nem engedtek föl senkit, aki gyalogment és nem lifttel, hogy anélkül, hogy egy nagy egész liter üveget ingyen adták a vizet, hogy anélkül nem mehetett föl, mert ha valaki így víz nélkül elindult, akkor voltak, akik meghaltak. Hát én ugye fiatal ember voltam, én nem nagyon gondoltam arra, hogy ez engem veszélyeztethet, de kénytelen voltam magammal vinni a vizet, és el kell árulnom, hogy bizony elfogyott, mire fölértünk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nem eléggé ismert dolog, vagy még az emberek nem nagyon vették tudomásul, hogy ez milyen súlyos problémát jelent, vagy milyen veszélyekkel járhat.
Hát így a vízivás kapcsán szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogyha valaki nagyon kiszárad, és hirtelen próbálja pótolni nagyon nagy mennyiségű vízzel azt a folyadékvesztességet, amin áttesik, akkor annak is végzetes következményei lehetnek, tehát az hirtelen agyiödémát tud okozni, tehát ezt is mindenképpen jobb elkerülni. Tehát a kiegyensúlyozott hidratálás az nagyon fontos az ilyen nagyon nagy nyári melegekben.
Hát igen, és végezetül tegyük hozzá ugye azt, hogy a sör nem segít, tehát nem a sörrel lehet megoldani, az két külön dolog. Lehet sörözni, az nagyon kellemes tud lenni, és külön dolog az, hogy a hőséggel szemben megfelelő mennyiségű vizet, ahogy Éva mondta, kiegyensúlyozottan, elosztva fogyasztani kell. Hát nagyon szépen köszönöm hallgatóink figyelmét, Évának ezt a nagyon sok értékes információt, érdemes mindezekre odafigyelni, és kívánok mindenkinek nagyon kellemes nyarat, jó pihenést, nagyszerű nyaralásokat, napozást, fürdést, mindent egészségesen, vírusok és hőguta nélkül.
Én is köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek!